Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Nagypénteki adásunk tartalmából. A pápa nagycsütörtökön a lábmosás szertartásán. Az élet akkor szép, ha segítjük egymást. A pápai ház szónoka nagypénteken. Krisztus halálát hirdetjük a feltámadással együtt. A pápa nagy csütörtökön a lábmosás szertartásán. Az élet akkor szép, ha segítjük egymást. Ferenc pápa a római Casal del Marmo fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézményében tartotta az utolsó vacsora szentmiséjét. Arra emlékeztetett, hogy tanítványai lábát mosva az Úr a nemes szívből fakadó alázat és szolgálat fontosságára tanít. Nagy csütörtökön Ferenc pápa a Róma egyik városnegyedébe látogatott, ahol a Cőna Domini szentmisét a Casal del Marmo fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézetében mutatta be. A szertartás során 12 fiatal lábát mosta meg. Sokszínűség jellemezte a 14 és 25 év közötti korosztályt, a kiválasztott 10 fiatal férfit és 2 fiatal nőt, akik közül 2 szinti származású, a többiek Horvátországból, Szenegálból, Romániából és Oroszországból valók, különböző vallási hagyományokat képviselve. A pápa korábban, 2013-ban, közvetlenül pápává választása után járt a Casal del Marmo intézményben, amikor úgy döntött, hogy a nagycsütörtöki Cőna Domini liturgiát ott tartja. A Casal del Marmo börtönben kábítószerkereskedőket, tolvajokat, erőszakot és gyilkossági kísérletet végrehajtott fiatalokat tartanak fogva, azonban a gyengétség érzése uralkodott bennük, amikor a pápa rájuk tekintett, meghallgatta történeteiket, és amikor ártatlan büszkeséggel elítélték fogvatartásuk okait. A pápa viszonozta ezt a gyengétséget, amikor elvégezte az ősi és mindig megindító lábmosás szertartását. Lefegyverez bennünket ezzel a hatalmas kedvességgel, ami visszavezet minket a lényekhez, mondta Maria Teresa Giuliano, a börtön igazgatónője. Ő is izgatott volt, a lap, amelyre a pápához szóló beszédét írta, remegett a kezében. Mindenki nevében szeretném megköszönni ezt a csodálatos költőiséget, amelyet ma nekünk ajándékozott, mondta az igazgatónő. A börtön igazgatónője fogadta a pápát, amikor megérkezett a fiatalkorúak börtönébe, amely rövid 15 perces távolságra van a vatikáni Szent Anna kaputól, ahol a hívek az út mentén 2 nagy sorban üdvözölték a pápát, és kísérték autóját okostelefonjukkal. Majdnem megrohanták a tömegek, amikor a Vatikán közeli utcán, a Via del Mascherinon a pápa megállította az autót, hogy üdvözöljön egy kerekesszékes fiatalembert. Ezután a kocsi a Tevere parton haladt végig, a lámpáknál megállt autókat kikerülve, a turisták között, akik meglepetésükben Úristen kiáltással reagáltak, amikor az autó ablakában meglátták a pápát. Délután 4 órakor érkezett a börtönbe, ahol a fiatal, 35 éves pap Don Nicolo mutatta be a szentmisét Ferenc pápa vezetésével.
Attira l'attenzione come Gesù, proprio il giorno prima di essere crocifisso, fa questo gesto.
A pápa a rögtönzött homiliájában a liturgia evangéliumi szakaszára összpontosította gondolatait, amely arról számol be, amikor Jézus egy nappal kínszenvedése előtt megmossa tanítványai lábát az alázat és a szolgálat gesztusával. Abban a korban ezt egy rabszolga végezte volna.
Se noi ascoltassimo questa cosa di Gesù, la vita sarebbe così bella. Perché ci affretteremo a aiutarci uno all'altro, no?
A pápa hangsúlyozta, hogy milyen szép lenne az élet, ha ezt a gesztust és lelkületet követnénk a mindennapi életünkben, segítve egymást, ahelyett, hogy világi módon csalnánk meg, vagy használnánk ki egymást. Az egymás segítése, akár egyszerű emberi gesztusokkal is, a nemes szívből fakad, jegyezte meg a pápa.
E Gesù oggi, con questa celebrazione, vuole questo, insegnarci la nobilità del cuore.
Jézus ma is a szív nemességére akar tanítani és bátorítani. Elbátortalanodhatunk attól, vagy szégyelhetjük azt, amit magunkban hordozunk, de Jézus mindent tud rólunk, és úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Megmossa mindannyiunk lábát.
Soltanto vuole accompagnarci. Vuole prenderci per mano, perché la vita sia non tanto dura per noi.
A pápa rámutatott, hogy soha nem szabad megijednünk gyengeségeinktől, és biztosak lehetünk abban, hogy az Úr el akar kísérni minket utunkon, kézen fog minket, hogy ne legyen olyan nehéz az életünk.
Ma non è una cosa folclorica. No, tutti pensiamo che è un gesto che annuncia come dobbiamo essere noi.
Befejezésül Ferenc pápa kifejtette, hogy a jelenlévő 12 fiatal lába megmosásának gesztusa nem csupán folklorisztikus gesztus, hanem annak a jele, hogy miként viselkedjünk egymással, segítsük egymást, mutassuk ki az egymás iránti szeretetet és tiszteletet mindenki hatalmas méltósága iránt, még bűnösként meglévő gyengeségeinkben is. Ha elfogadjuk ezt a hozzáállást és a szolgálat lelkületét, sok igazságtalanságot enyhíthetnénk világunkban. Ezt követően arra emlékeztetett, hogy a munkanélküliség, a családok szétesése, a túlélésért való küzdelem, a gyengeségeinknek való behódolás mindannyiunkkal bármikor megtörténhet. Az Úr a lábmosással emlékeztet bennünket az irántunk érzett határtalan szeretetére, tette hozzá a pápa.
Ma il Signore sempre accanto a te, mai abbandona, mai.
Bármilyen helyzetben vagyunk is, és bármilyen gyengeségünk is van, az Úr mindig mellettünk áll, soha nem hagy el minket. A Szent Mise végén a pápa megáldotta a boldog Pino Puglisi atya a híres szicíliai plébános tiszteletére elhelyezett emléktáblát a kápolnában. A papot meggyilkolták, mert szembeszállt a szervezett bűnözéssel. A pápa köszöntötte a büntetés végrehajtási intézetben elhelyezett fiatalokat. Ajándékba kapott egy keresztet, amelyet faipari tanfolyamuk során készítettek, valamint a fiatalok által készített kekszet és tésztát. A pápa rózsafüzért és az olasz hagyományoknak megfelelően nagy húsvéti csokoládé tojásokat adott nekik, valamint a Casal del Marmo intézet igazgatónőjének és munkatársainak. Ferenc pápa távozásakor a fiatalok hangja visszhangzott a sárgára festett folyosón, volt, aki letérdelt, ahogy a tolószék elhaladt mellette, mondván, köszönöm ezt a látogatást. A pápa kedvesen mosolygott a jelenlevőkre, majd megállt, hogy ismét üdvözölje az igazgatónőt és a parancsnokot, aki hangsúlyozta. Mottónk a remény visszaadása. Nagyszerű példaadásával megerősítette reményünket, és ezzel segített nekünk, hogy visszaadjuk azt ezeknek a fiataloknak. Bátorság, csak így tovább, hangzott a pápa buzdítása. Végül a szokásos kérésével fordult hozzájuk, mielőtt közel 2 órás látogatása elteltével autóba szállt volna, amikor a nap már lemenőben volt a fák mögött. Imádkozzatok értem. Igen, értem, ne ellenem.
Pápai házszónokának nagypénteki homíliája. Krisztus halálát hirdetjük a feltámadással együtt. Az Urunk és megváltunk szenvedését és halálát ünneplő nagypénteki szertartáson, Ferenc pápa jelenlétében, Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros a pápai házszónoka homíliájában a nyugati szekularizált világ nem történelmi, hanem ideológiai megtévedéséről, a teljes relativizmus veszélyéről beszélt, amely Isten halálát hirdeti és helyébe az embert állítja. Az egyház azonban meg nem szűnik hirdetni, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. A most 88 éves, és így Ferenc pápánál 2 évvel idősebb Cantalamessa kapucinus atya immár 43 éve töretlenül hirdeti az értünk meghalt és nekünk föltámadt Krisztus örömhírét, mindig keresve az adott időszak emberi kihívásaira adott választ, a kinyilatkoztatás és az egyház hagyománya jegyében, amit ő alapos filozófiai felkészültséggel és karizmatikus lelkülettel értelmez. Az egyház 2000 éve hirdet és ünnepi ezen a napon Isten fiának kereszthalálát. Minden szentmisében és átváltoztatás után fellangzik a hitvallás. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Kezdte beszédét a szónok, de rögtön hozzátette. Istennek egy másik halálát hirdeti, immár 1,5 évszázada, mindmáig a szekularizált nyugati világ. Amikor a kultúra világában Isten haláláról beszélnek, akkor Istennek ezt a halálát ideológiai és nem történelmi értelemben veszik. Néhány teológus pedig, nehogy lemaradjon róla az időben, nagy sietve ráépíti az Isten halála teológiáját. Mi pedig nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket az értelmezéseket, különben sok hívő cserben hagynánk. Az Isten halált a német filozófus Nietzsche adja a szájába annak az őrült embernek, aki lélek szakadva érkezik egy város terére és kiáltja, hova ment az Isten? Én megmondom nektek, mi öltük meg, te és én? Soha nem bont ennél nagyobb akció. Akik ezután jönnek, etett következtében egy magasabb szintű történelemhez tartoznak majd, mint ami valaha is volt. Cantalamessa atya szerint, ha ez az állítás igaz lenne, akkor a történelmet már nem Krisztus előtti és Krisztus utáni korszakokra kellene felosztani, hanem Nietzsche előttire és Nietzsche utánira. Látszólag ugyan semmi sem kerül Isten helyébe, ha csak nem az ember, pontosabban egy szuperember vagy ember feletti ember, aki előtt elégedetten és büszkén lehetne kiáltani ecce homo. Az igazi ember. De nem tart soká, hogy felismerjük, az ember, ha egyedül marad, semmi. Mit tettünk egykor, hogy lehúgyjuk ezt a földet a napláncáról? Merre mozog most? És mi merre mozdulunk? Mindentől távol és egyedül? Nem, de ez a mi örökös bukásunk? Azt sem tudjuk, merre van előre és hátra, fel is le, és csak bolyongunk, mint egy végtelen semmiben járnánk. Kérdezte, és foglalta össze a nyugati szekularizált társadalom mai irányvesztett emberének a helyzetét a szónok. Ám az az őrült ember hallgatólagosan megnyugtató választ kínál. Semmiképpen nem bolyongunk mi a végtelen semmiben, mert az ember megoldja a feladatot, amit az Isten mindig rábízott. A hívő ember válasza ezzel szemben, igen, pontosan ez történt és ez történik most is. Úgy bolyongunk, mint a végtelen semmiben vándorolnánk. Lényeges, hogy éppen az említett szerző kiáltványa nyomán jutunk el oda, hogy az emberi létezést halálra szánt létként értelmezzük, és az ember minden feltételezett lehetőségét kezdettől fogva semminek tekintsük. Túl a jón és a rosszon, utalt a szónok a filozófus egyik könyvének a címére, majd megjegyezte, hogy a jón és a rosszon túl csak a hatalom akarása van, és tudjuk, hogy az hová vezet, célzott mondatlanul is a szónok a múlt század szörnyűségeire. De nekünk nem szabad megítélni egy ember szívét, amit csak az Isten ismer. Az említett szerzőnek is része lett a szenvedésben az élete során, és meg lehet, a szenvedés jobban Krisztushoz kapcsolja, mint ahogy a vádaskodások kapcsolnák. A válságos helyzet a szónok szerint olyan, mint amikor egy dühös kisgyerek ököllel próbálja ütlegelni az apja arcát, még nem kimerülve annak karjaiba omlik, aki megnyugtatja és a szívéhez szorítja. A szemét, akit egyedül Isten ismer, mi nem ítélhetjük meg. De a folytatást, amiről a kiáltványa szól, azt nem csak lehet, de meg is kell ítélnünk. A kiáltvány jegyében született korszakot a legkülönfélébb módon nevezték el, míg nem divatossá lett a posztmodern kifejezés nyugat értelmiségi köreiben. Mindezek közös nevezője a teljes relativizmus, mégpedig minden területen, az etikában, a nyelvben, a filozófiában, a művészetben és természetesen a vallásban. Itt semmi sem szilárd, minden folyékony, sőt párásan gomolygó. Keresztény hívő kötelességünk megmutatni, vallotta kapucinos bíboros, mi rejlik a kiáltvány mögött vagy alatta, ami hasonlítható egy ősi láng lobbanásához, egy hirtelen vulkánkitöréshez, amely a világ kezdete óta soha nem aludt ki. Az emberi drámának is megvolt a mennyei nyitánya a tagadás szellemében, amely nem fogadta el, hogy más valakinek a kegyelmében létezzen. Azóta is toborozza ügyének támogatóit, mindenek előtt a naív Ádámot és Évát. Olyanok lesztek, mint Isten? Megismeritek a jót és a rosszat? A modern embernek mindez csak a rossz eredet magyarázó mítosza. És a mítosznak a mai pozitív értelmében ez a rossz létezik a valóságban. Ám a történelem, az irodalom és a mi saját személyes tapasztalatunk is azt sugallja, hogy a mítosz mögött olyan transzcendens igazság rejlik, amit semmiféle történelem magyarázat vagy filozófiai érvelés sem tud közvetíteni nekünk. Isten ismeri a büszkeségünket, eljött hozzánk, saját magát kiüresítve, megsemmisítve, szemünk láttára. Ő Jézus Krisztus, ahogy a Filippi levél himnusza tanítja, ki üresítette önmagát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Amit az az őrült ember kiált, hogy az Istent mi öltük meg, valójában egyszer megtörtént az emberiség történetében, de egészen más értelemben. Mert igaz, testvéreim, mondta őszintén a kapucinus szónok, hogy mi éltük meg a názáreti Jézust. Ő meghalt a mi bűneinkért és az egész világ bűneiért. Feltámadása azonban arról biztosít bennünket, hogy ez az út nem pusztulásra vezet, hanem bűnbánatunk révén életünk apoteózisához, átistenülésünkhöz, amit máshol hiába is keresnénk. A szónok nem azért beszélt mindenről nagy pinteken, hogy meggyőzze az ateistákat. Isten nem halt meg. Közülük a leghíresebbek a halálukkal már felfedezték azt. Akik még élnek, azoknak más eszköz kell, mint egy barát prédikációja. Erről pedig az Úr maga fog gondoskodni mindazok számára, akik megnyitják szívüket az igazságnak. A beszéd célja, hogy a hívőket, köztük talán csak néhány egyetemi hallgatót, visszatartson attól, hogy a nihilizmus örvényébe kerüljenek, amely ennek a lelki univerzumnak az igazi fekete lyuka. Végül a szónok Dante paradicsom énekének intését idézte. Nőj hát, keresztény lélek, súlyosabbra, ne légy, mint toll a szélben, és ne véljed, hogy szennyed bármely víznek mossa habja. Továbbra is meghatott hálával, és minden eddiginél meggyőzőbben ismételjük azokat a szavakat, amelyeket minden szentmisén hirdetünk. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Zárta a nagypinteki homíliáját Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka.
Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.